Podcast 10. adása. A szerkesztőházigazda Megyeri Léna tánckritikus, aki a Groove Podcast minden epizódjában egy-egy tánc előadásról beszélget meghívott vendégével. A podcast célja, hogy segítsen eligazodni a gazdag színházi kínálatban, felhívja a figyelmet a legizgalmasabb tánc előadásokra, és kedvet csináljon azok megtekintéséhez. A mai epizód középpontjában Újvári Mirán előadása a Show című produkció áll. Az adás vendége Böhm György rendező, dramaturg, librettista.
Köszöntöm a hallgatókat, Megyeri Léna vagyok, és ahogy hallottátok, a mai vendégem a podcastban Böhm György, rendező, dramaturg, és majd még elmondja, hogy mi minden más, ha szeretné. Gyuri, hát rólad azért nem lehet azt mondani, hogy nagyon távol állna tőled a tánc. Mindig azzal szoktam kezdeni a beszélgetést a vendégeimmel, hogy mégis milyen táncos kötődéseik vannak. Hát szerintem nálad ebből egy külön műsort is lehetne csinálni, mert annyit dolgoztál akár dramaturgként, akár rendezőként, librettistaként. Táncosként?
Igen, táncosként is.
Ha nem is az összesent, mert nyilván ahhoz kevés a műsoridő, de ugye a legfontosabb, meg a legemlékezetesebb munkáidat egy kicsit idéz fel nekünk, ami tánc előadásokhoz kapcsolódik, vagy táncos előadásokhoz.
Vagy a tánchoz kötődik, ugyanis nem tudom hova tenni a szombatesti láz beli zsűriségemet, ahol Medvecki Ilona mellett ültem, és két másik ember, fantasztikusak voltak, nagyon szeretem őket, Pálinko Lujza és Zsámboki Marcell. És Medvecki Ilona is, jó magam, imádtam. Azt hiszem, ha jól emlékszem, 3 évadot csináltunk végig, rengeteget röhögtünk, nevettünk, én pofátlankodtam, ironizáltam, önironizáltam, ami szerintem a legerősebb fegyverem, az önirónia. Na, ez az egyik része a táncos dolognak, és innét származik az a Élmény Designer című megjelölés, vagy kitaláció, amit Réz András segítségével került elő, ő találta ki. Be kell vallanom, remek dolog volt. A tánc. Úrfi koromban Pécset jártam gimnáziumba, és 2 bérletünk volt a színházban. Illetve nekem 2 bérletem volt, na ugyanazokat az előadásokat láttam 2-szer, mert kollégista voltam, és a kollégiumban is kötelező volt bérletet venni, és a gimnáziumban is kötelező volt bérletet. Délután láttam ugyanazt az előadást az iskolai bérlettel, este 7-kor pedig a kollégiumi bérlettel láttam. Az első étvágyamat, mert imádom a táncot enni, zabálni, nézni, tehát fölzabálni, az adta meg a Pécsi Balett természetesen, és ott is egy előadás, a Veronai Szerelmesek Mártíriuma. Ez egy hihetetlenül fantasztikus dolog volt. Hát ez a 60-as évek vége, Alberto Alonso volt a koreográfus, ő az Alicia Alonso-nak a volt férje, ha jól tudom. Hát én ilyet nem láttam még. A balett színpadon beszéltek. A Rómeó és Júliából részleteket mondtak. Handel Edit és Csifó Ferenc volt Rómeó és Júlia, és beszéltek a színpadon. Volt egy mesélő narrátor, vagy a Lőrinc barát volt, nem emlékszem pontosan, Bánfi György volt, tehát még jobban segítette, remek zene volt. Nem tudom, egyszerűen olyan meghatározó élmény volt számomra, mint a másik szintén balett élmény, ez Krisztina Horváth, azaz Horváth Krisztina, és tudni kell, hogy ő a Pécsi Balett tagja volt, csak akkor még úgy nevezték, hogy diszidált Kölnbe, aztán megalakította a Krisztina Horváth Táncteátert. Ugye a 80-as évek végén, 90-es években, mivel nem vagyok tánc történész, meg szakértő, de körülbelül ekkorra tehető a Németországban az úgynevezett táncteáter kultusz, vagy minek nevezzem. Tulajdonképpen ami ebből kinőtt és a fantasztikus lett, az a Pina Bausch együttes, de imádtam a Krisztina, amit csinált, már csak azért is, mert olyan zenékkel találkoztam, mint Sosztákovics. Hát egyszerűen lenyűgöző volt a zenei ajánlat is. És ott írtam életem első balett librettóját, mert tudjátok, van a szubrett, a primadonna és a librettista. A balett librettót imádom csinálni. Hát egyszerűen fantasztikus élmény is. És tulajdonképpen az, hogy látok valamit, látok egy táncelőadást, és azt megpróbálom leírni, de nem úgy, hogy azt meg kell csinálni. Isten őriz, hogy valaki azt a librettot szóról szóra megcsinálja, amit én leadok, vagy megírok, hanem indítsa el. Én a történetbe segítek. A librettóhoz hozzá tartozik, hogy az én tudásom szerint kétféle balett van, vagy táncelőadás, az úgynevezett dramatikus balett, és az úgynevezett szimfonikus balett. Aztán mindegyikbe belefér még rengeteg féle fajta, de ez a két alap dolog. És hát én ugye természetesen a dramatikus balettet, mert a szimfonikus balettnek annyira nem fontos, hogy legyen librettistája, nem árt, ha a zene képviseli csak a librettót. Ugye. Tehát ez volt a libretto a Krisztinánál, neki írtam, akkor Freiburgban volt, ez még szintén Urfi koromban volt, a rendszerváltás előtt közvetlenül. Freiburgban írtam neki a Gott und Nijinsky című librettót. A Nijinsky különben is állandóan keringett körülöttem már, mint téma, mert Szakály Györgynek is írtam még a Pécsre, ő koreografálta meg Debrecenben is. Azt találtam ki, hogy Nijinskyről szól ugye az Egy faun délutánja, és az volt a címe, hogy az Egy faun halála, ilyen szereplőkkel, mint Gyagilev, Pulszky Romola, maga Nijinsky természetesen. Tehát ez volt a Gott und Nijinsky is. És a másik a Auf Leonardos Spuren, ez a Leonardo nyomában, tehát Leonardo da Vinci és mindenféle őrület volt benne. Na ez volt a két németországi fellépésem, mint librettista. Aztán librettistaként dolgoztam a Győri Balett, Pécsi Balett, szinte mindenhol, ahol szükség volt rám. Mindjárt, hogy felhívom a figyelmet, a következő bemutatom, egy 20 évvel ezelőtti librettom, kicsit feljavítva, vagy nem is feljavítva, egy picit újra gondolva, vagy igen, újra gondolva, de nincs benne sok változás, mert nem lehet. Ez a Mikis Theodorakisnak a Zorba a görög című, amit kevesen tudnak, eredetileg balettnek készült zenéjére. Írtam egy librettót a Kazantzakis regény alapján. Többen láttak Zorba balettet Budapesten, Szegeden, itt-ott, Pécset kevesebben. Pécset a Kazantzakis regény alapján íródott a libretto, ami alapján íródott a zene. Tanult kollégáim viszont nemes egyszerűséggel nem olvasták el a regényt, hanem megnézték a filmet, az Anthony Quinn és Irene Papas főszereplésével készült filmet, és szépen úgy, ahogy van, színpadra állították. Ez volt ugye a Zorba meg a reklámhelye. Tehát a Pécsi Balett most újra bemutatja szeptember elején. Egy nagy kísérlet a dolog, mert Juhász Zsolt és Zahár Lórent együtt koreografálják.
Nagyon izgalmasnak hangzik, meg ez egy kis tánctörténeti kitérő volt, azt hiszem. Úgyhogy várjuk ezt a bemutatót, és majd lehet, hogy arról is beszélgetünk a podcastban legközelebb. És ehhez képest egy nagyon másfajta előadást láttunk, azt hiszem, mint amikről itt most beszéltél, már csak azért is, mert talán a kortárs táncban már ezek a kategóriák is, hogy dramatikus balett, meg szimfonikus balett már nehezen követhetők. Ugye Újvári Milánnak a Show című előadását láttuk.
Újvári Milán táncos, előadó művész, tanár, koreográfus. Tánctanulmányai szülővárosában, Dunaújvárosban kezdte, ahol klasszikus balett mellett hip-hop, diszkó és jazz táncot is tanult. 2005-ben végzett a Magyar Táncművészeti Egyetemen. Dolgozott együtt a Frenák Pál Társulattal, a kanadai Cirque du Soleil-jel, a Kréta Körrel, a Duda Éva Társulattal és számos más együttessel és alkotóval. 2012 óta koreografál. 2013-ban alapította meg egyet Beával a Rédió Balett formációt. 2012 óta táncoktatóként is dolgozik. Show című szóló előadásában hétköznapi gesztusokból kiindulva, azokat groteszk fénytörésbe helyezve, a klasszikus burlesque stílusjegyeinek felhasználásával beszél olyan a korunk társadalmára nagymértékben jellemző fogalmakról, mint az elidegenedés, a manipuláció és az átlátszatlanság.
Beszélgettünk elég sokat ott helyben már az előadás után is, egy picit talán azt hiszem, hogy tanástalanok voltunk sok mindennel kapcsolatban. Te dramaturgként is dolgoztál táncelőadásokban is. Azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha beszélnél egy kicsit arról, hogy mennyire fontos a dramaturgnak a szerepe mondjuk a táncban és a kortárstáncban is, ugyanis én ezt nagyon sokszor érzem kortárstánc előadásoknál, hogy ez nagyon hiányzik, és ennek az előadásnak is az volt az egyik nagy problémája számomra, hogy hiányzott nekem belőle mindenféle dramaturgiai ív igazából.
Én nekem a legnagyobb gondom az volt, hogy mérhetetlenül szomorú lettem az előadás végére. Tulajdonképpen, ha nagyon pontos vagyok, én még most is ott ülök, és nem értem. De utána olvastam el azt, amit látnom kellett volna, és egyszerűen nem tudtam összerakni, nem tudtam összecsúsztatni a két dolgot, de ez sokkal általánosabb problémát vet föl. Ugye egy ilyen típusú előadás esetében, hála Isten, szerencsém volt Duda Évával többször dolgozni, még a korai korszakában, és nagyon jól dolgoztunk együtt, ugyanis nekem egy kortárs tánc előadás esetében az a dolgom, hogy meghallgassam a koreográfust. Tehát ő mondja el, hogy mit szeretne, mert ettől kezdve nem arról van szó, hogy én mit szeretnék, meg mit gondolok, mert nekem az a dolgom, hogy az jön-e létre, amit ő gondol. Tehát tulajdonképpen az egészet úgy tekinthetjük, mint egy hatáselemzést, tehát hogy szól, bemegyek egy próbára, megnézem. Tehát elemzem, hogy az, ami látható, az hatásában mit jelent lent a nézőtéren. Hogy biztos-e, hogy ő azt hiszi, hogy azt közli, pedig dehogy, ez az egyik része a dolognak.
Ez egy külső szemgyakorlat.
Igen. És tulajdonképpen színházban is a dramaturgnak ez a dolga. Megőrülök olyan kollégáktól, aki a saját előadását akarja mindenáron megrendeztetni a rendezővel. Nem, a mi dolgunk ebben az esetben, amikor dramaturg az ember, az, hogy segítsek neki, hogy a saját előadását tudja megcsinálni. A másik dolog, nekem van egy mániám. A zene. Ezeknél a kortárs tánc előadásoknál nekem a legnagyobb problémám az, hogy van valami zaj. Én bocsánat és elnézést kérek, nem akarok senkit megbántani, de ezek nekem elektronikus zajok, vagy elektromos zajok, nem zenék. Ugyanakkor, hogy félreértés ne essék, én meghallgatom Luigi Nonót, Maurizio Kagelt, tehát semmi gondom nincs a modern zenével. Még egyet nem szeretek, amikor összeszedik, és egy ilyen, még csak nem is kollázsnak nevezhető, hanem mix, mint egy jukebox musical, tehát hogy van egy zenegépen, ez a zene, ez a zene, ez a zene, az a zene. Lehet, hogy a zenéknek aztán semmi közük egymáshoz, de teljesen mindegy. Tehát én imádom azt, hogyha valaki meghallja, meghallgatja például Schönberg egy Varsója menekült című kantátáját, vagy akár Vivaldi Juditta Triumphans című oratóriumát, és egyszerűen a zene elindít benne valamit, és a zenével, a zenére készült tánccal, mozgással, lépésekkel közöl valamit. Mindennek van létjogosultsága, minden lehet. Én nagyon nehezen tudok mit kezdeni. Én ezt akarom mondani, és ehhez tessék szerezni nekem ezt a ilyen zajt, olyan zajt, amolyan zajt, vagy kiveszem ezt a Beatles számot, vagy amazt a Charles Eves zenét, és akkor összerakom, és akkor lesz egy orbitális méretű katyvasz.
Igen, én ezt egyébként hangkulisszának szoktam így jobb
hívni. Jobb, bocsánat, ez az elektromos zaj, igen, hangkulissza.
Igen.
Tökéletes.
Én is azt érzem, hogy ugye eleve beszéltünk arról, hogy nem volt dramaturgiai ív, és akkor még pluszban jön az rá, hogy igazából nézőként nem tudsz kapcsolódni a zenéhez vagy a hangokhoz, mert persze lehet ezeket idegenítő hatásnak nevezni, meg sok mindennek, csak én sokszor azt érzem, hogy az alkotói szabadság vagy a kísérletezés oltárán tényleg feláldozzák azt, hogy tudjanak kapcsolódni a nézőhöz.
Nem érintett meg, de annyira nem érintett meg, hogy kitaláljak valamit, ugye, mert oké, még azt is elfogadom, hogy az alkotó óhajt és akar közölni valamit, ami nem jön át, de valami olyan produkciót hoz létre, amiről nekem a saját dolgaim eszembe jutnak, elkezd működni a dolog már. A működni szót ugye idézőjelbe gondoljuk. És akkor nézem, és akkor én megyek egy saját úton, ami teljesen rendben van, én úgy gondolom. Itt ebben az esetben hát erről szó nem volt. Olvastam aztán utána a szórólapot, hogy ki volt írva, hogy látvány, hát jelmez, hát, szóval még csak mankók se voltak, ráadásul a mai napig nem tudom, hogy mi a szent lótúróért volt nála egy mikrofon, lehet, mindent lehet, ha van valami összhangzó értelem benne.
Én most nagyon nagy vonalakban elmesélném azért, hogy mi történt, egyáltalán, hogy mit láttunk, hogy mégiscsak a hallgatók is valamennyire el tudják képzelni. Ugye először megjelent Újvári Milán egy papírzacskóval a fején.
Nem tudtuk, hogy ő jelenik meg.
Megjelent valaki egy papírzacskóval a fején, amin volt két luk, és ugye volt nála, ahogy te is mondtad, egy mikrofon. Ezt a mikrofon tartotta egy darabig a maga elé, a közönség elé. Egy idő után lekerült róla ez a papírzacskó, akkor még mindig a szája le volt ragasztva egy ragasztószalaggal, akkor egy idő után a ragasztószalag is lekerült róla. Tehát nem kerültek kontextusba, én ezt talán úgy tudnám megfogalmazni ezek a dolgok. Aztán voltak egyébként táncos jelenetek is, amiket egyébként szerintem jó volt nézni.
Tehát a brékese gondolsz, amikor itt-ott föl.
Igen. Igen, volt egy olyan is, ahol stroboszkóp, az már a vége felé volt, igen. És akkor csak bizonyos mozdulatokat láttunk nyilvánvalóan ebből a táncból. Én ezeket élveztem nézni, mert azért Újvári Milánnak egy nagyon kimunkált mozgása van, hihetetlenül akrobatikus és hajlékeny és izgalmas mozgású. Ezek se kerültek számomra igazából kontextusba. Volt egy olyan jelenet, ami még csak azért idézem fel, mert emlékezetes volt, amikor folyamatosan fejen állt, ugye, megtámaszkodott kézen, aztán egyszer csak elengedte a kezét, és így eldőlt, mint egy lisztes zsák, aztán ez különböző pontjain meg is.
Erre gondoltam, igen, amikor sötét, igen, máshol jelenik meg, sötét, máshol jelenik meg, igen.
És a végére eljutottunk oda, hogy végül is ugye teljesen levetkőzött, és volt egy ilyen rövid mesztelen jelenet is. És ahogy én ezt most elmondtam, ilyen kicsit ilyen töredékesen és fragmentumokból összeállva, hát így állt össze az előadás is.
Illetve nem állt össze, bocsáss meg.
Így van, tehát nekem is pontosan ez.
Pici darabok voltak. Emlékszem arra, hogy ott volt két perc, ami jó, amit úgy élveztem, és azt hittem, hogy jó, valami fog történni. Nem.
Itt van a cím, ez, hogy show. Tehát ez azért már egyrészt egy nagy ígéretet hordoz magában, de persze gondolhatjuk azt is, hogy ezt ironikusan kell érteni. És ott voltak végül is ehhez talán a kellékek, hogy ott volt a mikrofon, ott volt a stroboszkóp, ott volt a mesztelenség. Én azt gondoltam volna, hogy ugye itt van ez a sok ilyen elem, ami gyakorlatilag nagyon túlhasznált elemek most már mindenféle kortárstánc előadásban, vagy akár nem is kortárstánc előadásban, de bármilyen kortárs előadásban, hogy ezek valamilyen ironikus megvilágításba kerülnek majd, vagy akár, ne adj Isten, paródia lesz. De hát nem éreztem benne ilyet sem, hogy akkor itt most pellengére van állítva, vagy ki van figurázva ez a... Akár ezeknek az eszközöknek az sokszor nagyon értelmetlen használata.
Nyilván gondol ő valamit, gondolt valamit, amikor elkészítette, de nem foglalkozott a hatás, nem tudok más mondani, hatáselemzés. Hatáselemzés nélkül nem lehet kiállni a színpadra. Annak idején, úrfi koromban, amikor egyetemre jártam, bölcsészkarra, ELTE bölcsészkar, tudós professzoraim, tényleg nagyon tudósok voltak, és nagyon jó fejek, és elképesztően okosak, megtanították nekem, hogy tudod megkülönböztetni az avantgárdot, mert ugye ráadásul abban az időben mindenki, amikor valaki nem értett valamit, azt mondta, jaj, hát ez avantgárd, egy lótúrót. Azt mondták, hogy az avantgárd és a blöff között az a különbség, hogy az avantgárdnak struktúrája van. Tehát struktúra nélkül blöff. Ugyanis, mi a blöff? Ötletek egymás után rakása. De nincs benne összhangzó értelem, illetve nem is az összhangzó értelem, nincs egy struktúra, amire ez rá lenne téve. Én ezt inkább gondoltam blöffnek, mint show-nak.
Beszéltünk arról ugye már mielőtt tulajdonképpen bementünk az előadásra, hogy hát ugye ez egy szóló előadás lesz, ami azt hiszem, hogy egy különösen nehéz terep, hiszen ahogy te is mondtad, valahogy úgy fogalmaztál, hogy ezt 5 percig nézed, és akkor tudod, hogy nem fog más bejönni. Na most itt az elején, ugye, ahogy mondtad, végül is bejött Újvári Milán egy papírzacskóval a fején, úgyhogy akkor még nem tudtuk, hogy ki az, de azért néhány perc után kiderült, hogy ő az. És aztán nem jött be más, de hogy szerinted mi egy jó szólónak a titka igazából?
Nagyon nehéz erről beszélni, már csak azért is, mert jó magam teljesen szubjektív módon nem szeretem a monodrámákat. Amit mondtál, igen, valóban. Az ötödik percben tudom, hogy atya úristen, senki más nem fog bejönni, csak őt kell néznem. Akár órákig, akár percekig, teljesen mindegy. Tehát magát a műfajt annyira nem szeretem, de hozzátartozik, hogy magam is rendeztem, csináltam, Margarida asszonytól kezdve rengeteg ilyen típusú dolgot is. Képzeld el, nem tudok rá válaszolni, hogy mi a titka egy jó szóló előadásnak. Egyébként tudom, ha van egy olyan elképesztően átütő személyiség, akkor tőlem hangkulisszára, elektromos zajra, Sosztákovicsra, Bartókra, Luigi Nonóra, Josquin du Pré-re is táncolhat. Mert jó, azért zenéket mondtam, de azért benne volt a hangkulissza is, de az, hogy igazán mi a titka egy jó szóló előadásnak, azt hiszem egy gondolat. Tehát a személyiség és egy gondolat. Én nem azért megyek el megnézni egy előadást, hogy utána majd jól finnyogok, és hú, fúj, répatorta, hanem azért, mert hátha, bevallom őszintén, hátha lophatok belőle, hátha tanulok belőle, és nogdácu még élvezkedni is lehet. Tehát élvezem az előadást. Itt azért voltam szomorú, mert ha tehettem volna, akkor a 15. percben eljövök haza.
Hát szerintem ez egy nagyon szókimondó beszélgetés lett, úgyhogy egyébként sokszor a negatív reklám is tud reklám lenni. Ha valaki ezek alapján szeretné a saját véleményét akár ütköztetni a miénkkel, vagy ezek alapján megy el majd Újvári Milán Show című előadására, akkor nyugodtan mondjátok el, ha nem így gondoltátok, vagy ha így gondoltátok. És köszönöm, Gyuri, a beszélgetést, és remélem, hogy egy nap majd a Pécsi Zorbáról is beszélgetünk a podcastban.
Köszönöm szépen!
Ha tetszett az adás, kövesd a Groove közösségi felületeit, hogy elsőként értesülhess az újabb epizódokról, valamint a további izgalmas táncos tartalmakról. Ha pedig kedvet kaptál megnézni a mai epizódban bemutatott előadást, keresd az aktuális időpontokat az alkotó honlapján.